Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ezzel lesen vagyunk a Sporttelevízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársam Monc Attila, én pedig Szeni Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Ja, Attila meg a Sport TV-nek dolgozik, most a titulusát kihagytam kivételesen.
Aztán 38. alkalommal mondtad föl ezt a kiváló intrót, és először baltászod így
a rohadt életbe.
Tehát egész
jó izgulok, izgulok, mert ugye egy darabig valószínűleg ez lesz az utolsó podcastunk.
Legalábbis úgy, hogy mind a ketten Magyarországon vagyunk, úgy egészen
úgy,
biztos.
Úgy biztos, hiszen én hétfőn elutazom Moszkvába. Mi többen megkérdezték tőlem már, hogy miért a világbajnokságra utazom egyébként. Úgyhogy ez is lesz most a fő témánk, mert nem az utazásom, hanem a világbajnokság.
Szerényen.
Ugye június 4-e volt tegnap, az a hétfő, ez volt a keretek végleges leadási határideje. Azzal a kitétellel, hogy az adott csapat első csoportmeccs előtt 24 órával még sérülés esetén lehet változtatni a kereteken. Ugye a bőkeretekből szerepet kapó játékosokból lehet ilyenkor válogatni. És hát tulajdonképpen a legnagyobb felhördülés az a németeket övezte. Egyébként már ugye voltak olyan csapatok, amik már korábban 23 fős csapatot jelöltek ki. Ugye a négy játékos, aki lemaradt, az Leno, Tá, Petersen és Sané. Nyilván ebből az első három, azzal, hogy Neuer kiment, az a Leno helye, az gyakorlatilag elveszett. Ugye Táról lehetett tudni, hogy szinte gyakorlatilag Boateng állapotától függött az ő kerettagsága. Petersennél meg nyilván az volt a kérdés, hogy Gomez vagy Petersen, hogy mind a két talán kicsit hasonló karakterisztikájú csatár közül csak egyet fog elvinni. Nyilván itt valahol Gomez azért helyzeti előnyben volt válogatott múltja miatt is, és akkor ugye elérkeztünk Szaléhoz, aki a hát sokaknál nagy meglepetést okozott.
Talán olvasgattam elég sokat az interneten, amikor úgy időm engedte. Nyilván a németek általában a Hammer szót használták a keretszűkítés ezen részére. Ugye a Hammer az a kb. Bomba, meglepetés, szenzáció, kb. Ilyen értelemben lehet használni. Ugyanakkor több helyen is voltak nagyon értelmesnek tűnő és logikus magyarázata szolgáló elemző cikkek, ahogy igazából ez egyfajta üzenet volt Lövtől minden fiatal tehetségnek, hogy de utána az egy fiatal tehetség. A tehetség az önmagában fiatal, nem úgy, mint nálunk. Na mindegy.
Szené 22.
Tehát hogy minden fiatalnak igyekezett üzenni vele, hogy ha nem olyan a hozzáállása, nem azt a játékot hozza, mint a klubjába, akkor annak semmi helye nincs. És ugye Szanénál, akár a testbeszédet, ha nézzük, akár a játékot nézzük, óriási különbség van a Liverpoolban.
Bocsánat,
a Manchester City-ben, hudámos.
A money.
Jó, két órát aludtam, tehát nem mondom azt, hogy észnél vagyok. Tehát a Manchester City-ben mutatott játéka között, meg a német válogatottban mutatott játéka között, és most visszanéztem pár jelenetet este még az osztrák-németből, mert a meccset nem láttam hétvégén, és Löw Sané hibáinál, labdavesztéseinél, labdavesztés után mutatott reakcióinál irgalmatlan idegesnek tűnt. És szerintem benne az volt benne, hogy ez a csávó ez elhitte magáról, hogy sztár, és akkor neki az ilyen nem tét meccseken ennyi is elég. Aha. és nem küzdött meg úgy a helyét, ahogy kellett volna, tehát mit tudom, labdavesztés után nem támadott vissza, a passzjátékban nem vett úgy részt, ahogy kellett volna, hiszen a németeknek a játéka azért sokkal inkább a passzokra épül. És ugye azt se felejtsük el, hogy már az előző válogatott meccs után Toni Kroos burkoltan őt bírálta, hogy ez, öcsi, azért ez itt ez kevés, és hát nyilván most ez tetőzött.
Nem furcsa volt nekem kicsit, aztán persze lehet, nem láttam a teljes sajtótájékoztatót, tehát lehet, hogy a újságírói kérdésre reagált lőve, amikor ugye hangsúlyozta, hogy Sanyinak nem a hozzáállásával van ott a gond, és amikor, talán amikor ezt ki kell hangsúlyozni, akkor az annak is a jele, hogy mocorog valami a háttérbe, ugye állítólag nagyon rosszul vett a lőv is, meg a stáb is, hogy Sanyi tavaly lemondta a konfederációs kupa szereplést, ugye egy orrműtét miatt. Bár ezt is kihangsúlyozta, hogy ennek nem volt köze a mostani döntéskor. Ugye gyakorlatilag ő Brandt-tal állított a párba, hogy Brandt és Sané között, hogyha 100 méteres síkfutás lenne, akkor célfotó döntött volna. De ugye Brandt-nál kiemelik, hogy ő azért védekezésben sokkal többet segít be, és oké, nem egy Manchester szintű csapatban, de az nem kis csapatban, Leverkusenben, ő szintén egy elég jó idényt futott.
Főleg inkább ősztán.
Illetve azért emeljük ki azt a sok hangsúlyozott taktikai vonalat is, hogy azért Sané-nak másfajta szerepköre van a német válogatottban. Most azért leegyszerűsítve, míg a Manchester City-ben, ha lehet így mondani, inkább vonalszélső, tehát simán benne van, hogy lemegy az alapvonalig, azért a németeknél meg inkább azt várják el tőle, hogy beljebb húzódjon, miközben a szélső hátvéd meg felrobog mögötte.
És ezen a beljebb húzódóposztán németek meg megvannak azért.
És például erre mondjuk szerintem Draxler az nagyon jól betölti ezt a posztot. Ugye ott van...
Ha kell, Özil is játszik itt.
Rice és Brandt is, akik egyébként szerintem több poszton is bevethetőek, és nyilván ez a németeknél vagy lővnél ez mindig kiemelt fontossággal bír, hogy egy-egy játékos több poszton is bevethető legyen. Én például szerintem lehet, hogy Rüdiger kerettagságában is ez játszott szerepet, hogy adott esetben vészhelyzetben balhátvédet is tud ő játszani.
Igen, a balhátvéd pozíció egyébként eleve baromi érdekesebb a német válogatottban. Ugye az osztrák meccs utáni egyéni értékelésekben nagyon-nagyon sok helyen kiemelték azt, hogy ha lenne alternatíva, akkor Hectornak a repjegye az véletlenül nem lenne meg. Mert hát azért csak kieső csapat.
Hát van mögötte, meg ő a második számban a Hertás.
Igen, de hát ugye Hector is érted a tavaszt végigjátszott a kieső Kölnben. Nem mondom azt, hogy vigyézkedett. És a másik, amit ne felejtsünk el, hogy ezt a balhátvéd pozíciót sem kell túldimenzionálni a németeknél. Legutóbbi világbajnokságon is látok, hogy egy centerhalf milyen kiválóan eljátszik.
Höved, ezt talán minden meccsen
így van.
Játszott, ha jól emlékszem.
Ő volt a kinevezett balhátvéd. Tehát nem biztos az, hogy lővebből gondot fog csinálni, hogy most is adott esetben középső védővel játszasson.
Igen, ugye felvetődött az a lehetőség is, hogy egyébként jobban ki lehetne használni Sané tehetségét, hogyha kicsit átszervezi a támadójátékát a német válogatottnak lőv, de erre meg én magamban azt mondtam, hogy miért tenné egy játékos miatt.
Igen, ráadásul úgy, hogy ezt azért már láttuk, hogy ezzel a támadójátékkal mire képes Németország. Oké, tavasszal messze nem ment úgy a németeknek a futballdátszó
barátságos kocska. Az ebben sem voltak olyan iszonyatosan lenyűgözőek. De egyébként még adott esetben, jó persze, szintén nagyon más típusú játékos, de hogyha minden kötél szakadna, hiszem, hogy erre szükség lesz a VB-n, de Werner is elég sokat játszott szélső, sőt, meg Stuttgartban talán főleg azt játszott.
Wernerre kíváncsiak, hogy mit fog csinálni a VB-n, mert azért ez árfelhajtó tényező is lehet.
Igen.
München felé, hogyha úgy adódik minden átigazolás a VB után.
Szegény, kicsit szerintem kiakadt erről, mert azt mondta, hogy most már neki teljesen felesleges mit mondania, mert bármit mondhat, vagy az jön le, hogy örökre a Lipcsébe akar maradni, vagy az, hogy azonnal el akar menni.
Hát igen. A védelem egyébként válogatott, hát tényleg csak a bal hátvéd poszt a kérdés, és jó, persze az is kérdés, hogy Boateng milyen állapotban lesz, de az alapesetben az első, a hátsó alakzat első négy ember az Müncheni lesz, hiszen ugye Neuer, Kimmich, Hummels, Boateng.
Vagy Züle.
Vagy Züle, igen. A Balbek lesz az, aki egyébként szerintem Hectorra fognak kezdeni, bármi is történik. Onnantól kezdve meg már középpályán szerintem talán a legbővebb választék a németeknél van a középpályán.
Igen.
Úgyhogy azt nézzük, Péterzen kiadása nem meglepetés, hiszen az, talán már itt is beszéltük, hogy, hogy tavasszal csak 11-esből rugott, és tök jó reaggatni azt, hogy a legeredményesebb német játékos volt a Bundesligában, csak hát 11-eseket rugdosta, ugye Táh az oké, okay, teljesen mindegy, hogy kimegy el. Hát én simán elhittem volna azt, hogy Rüdiger és Táh maradt ki a kezdőből, azt meg, hogy Neuer és Ter Stegen mögött ki a harmadik, tök mindegy.
Hát és nekem legalábbis, amit Bierhoff mondott múlt héten, akkor ugye ez el is dölt, hogy Neuer lesz az első számú kapus.
Hát ez konkrétan a Löw bejelentett,
hogy... Bierhoff ugye azt mondta, hogy ha megy a VB-re Neuer, akkor első számú.
De Löw ezt ennél egyértelműbben megmondta, Neuer az első számú kapus, kész. Tehát az, azon nem kell vacilálni, és ugye a németeknek nem kell azonnal játszani, hiszen csütörtökön, pénteken biztos nem játszanak, ha jól emlékszem.
Június 17-én játsszák az első mérkőzéseket, csak
az vasárnap,
az Németország, az Mexikó lesz. Igen, az vasárnap, Németország, Mexikó, Moszkvában.
Igen. Tehát más keretben olyan nagy meglepetés szerintem nem is volt már a...
Most így a vége felé?
A vége felé, aha.
Hát ugye a belgák kihagyták Bentekét, de mondjuk a klub szezonját tekintve...
És akkor mi van? Tehát ez nem, nem hiszem, hogy...
Tűnik... különösebb meglepetésnek. Ugye inkább olyanok vannak, akik így az utolsó pillanatban sérültek meg, és még helyet csináltak nekik. Például Kompany a belgáknál, hogy úgymond nem helyet csináltak nekik, még tartják egyelőre a helyüket. Hát, illetve azt azért ne feledjük, hogy az EB-n a lengyeleké volt az egyik legbetonabb védelem, és ott meg Glik sérült meg, belső védőjük, aki most Monacót erősíti. És még az őnál kivárnak tényleg az utolsó pillanatig. Nekik van plusz pár napuk, mert ők is valamikor szerintem így a... Ők lehet, hogy csak 19-én játszanak először, 18 vagy 19-én. Ha. Tehát annyi idejük van még pluszba. Illetve... Hát ugye, ha jól emlékszem, Márquez az bekerült a mexikói keretbe, akinél szintén vaciláltak, nem csak azért, mert 39 éves, és így ő lesz a legidősebb mezőnyjátékosa nevezettek közül, hanem neki azért van egy hát érdekes ügye. Nem tudom, erről mennyit hallottál.
Semennyit.
Hát őt kapcsolatba hozták egy mexikói drogbáróval, azért befagyasztották minden pénzét Amerikában. És onnantól kezdve nem is játszott a válogatottban, ez tavaly augusztusban volt, ideig a klubjában sem, aztán februárban tért vissza a klubjában. És ugye nem, tehát ilyen konkrét vádirat nincsen, csak fent van a hát nem tudom, amerikai pénzügyminisztérium, hogyha az a US Treasury-nek a honlapján. És ugye megtiltották azt, hogy amerikai cégek üzletet kössenek vele, tehát ezért volt olyan edzése, ahol ilyen jelöletlen edző cuccba edzett, pont azért, mert vannak amerikai szponzorai a mexikóiaknak, illetve az amerikai felkészülési meccsekre el se utazott, mert az sem volt tiszta, hogy egyáltalán beutazhat-e Amerikába, vagy ha beutazik,
akkor kijöhet-e onnan,
igen. De ő azt hangsúlyozta meg az ügyvédje is, hogy elvileg jogi akadálya nincsen annak, hogy a VB-n pályára léphessen. Egyébként még mindig nem ő lesz a legöregebb játékos a VB-n, hanem az Essam El Hadary lesz az egyiptomiak kapus, aki egyébként csupán 45 éves.
Hát figyelj.
És vele még az is előfordulhatott volna, ez a Guardian, ezt a Guardian írta, hogy a sógorában játszik egy csapatban.
Az a tanulja, hogy a gyerekével.
Csak ez végül az nem azért nem valósult meg, mert a sógor nem került be a keretbe, hanem a sógorról kiderült, mikor eljegyezte El Hadary lányát, nem sokkal később kiderült, hogy ő már eljegyzett egy másik nőt is.
Álljál, hogyha El Hadary lányát jegyezte, akkor a vejéről beszélgetünk.
Ja, veje, bocsánat. Bocsánat. Veje. Igen, nem sógora, veje. Tehát eljegyezte El Hadarynak a lányát, és utána derült ki róla, hogy egy másik hölgye már eljegyzésben jár, úgyhogy nem jött össze ez az esküvő. Érdekesség egyébként volt egy-két szám, hogy a Premier League adja a legtöbb klubot a VB-re. A legtöbb játékost, a Premier League klubok adják a legtöbb játékost a VB-re, azonban is a Manchester City, ha jól emlékszem, 16-ot.
Azt tudom, hogy a legtöbb, tehát a legtöbb játékos az Panama városban született, azt láttam a Twitteren, az a jót rajögtem, talán 17-en,
aha,
jól emlékszem.
És talán az angolok az egyetlen csapat, ahol minden 23 játékos otthon játszik. Azt a Telegraph kiemelte, azt nem érték ki a legsúlyosabb játékos, azt még nem volt idő megnézni, az biztos, hogy Harry Kane, aki 98 kilós, ő a második legnehezebb játékosa.
Hát figyelj, szerintem valamelyik arab csapat kapusát kell akkor majd megnézni.
Hát fene tudja, nem tudom, hogy...
Azok jó eséllyel tudnak pályázni arra, hogy kapusként ide bekerüljenek. Milyen VB-t vársz?
Hát... Ugye van a kollégáim, akik már most mondják, hogy ez szörnyű lesz, és az előző tornák, válogatott tornák alapján.
Mikor vetted legutóbb komolyan Kamler ilyen megjegyzését?
Ez igaz. Azt mondom, hogy azok a felkészülési meccsek, amiket láttam, azok nem töltöttek el túl sok bizakodással. Ez persze semmit nem jelent az égvilágon, mert nyilván senki nem akarja szétrugatni magát a VB előtt, bár azért a horvát-brazilon volt egy-két szép próbálkozás egymás ellen. Emlékezhetünk, azt hiszem, talán Rebic volt, aki nagyjából olyan térdmagasságba rácsúszott Thiago Silvára, aztán Fernandinho rúgta le majdnem Rysajkónak a fejét, de csak a homlokát kapta el. Szóval hát a csoportkörben lesznek, biztos, hogy lesznek olyan mérkőzések, a csoportkörtől tartok egy kicsit, mert nagyon-nagyon sok csapat van, vagy nagyon sok olyan csapat van, aminek alapvetően védekező felfogása van, és azzal próbálja valahogy túlélni a csoportkört, nyilván itt a kisebb csapatokra gondolok, és abban benne lehet az, hogy ilyen elég szörnyű darálásba fulladnak a meccsek, hogy majd mit tudom én, próbálkoznak a nagyobb csapatok, másik be hát 10-zel védekezni, és ez szerintem gyakorlatilag majdnem minden párosításban jellemző lesz. Hogyha megnézzük mondjuk mit tudom én, egy Spanyolország Irán vagy egy Portugál Irán mérkőzésen. Úgyhogy majd meglátjuk, de én alapvetően optimistán megyek.
Mi lesz a legjobb?
Az egésznek én mindig nagyon-nagyon várom, hogyha van egy válogatott torna, és mindig iszonyatosan elegem van már a felkészülési meccsekből a végére.
Ugye mindig az, hogy úgy vannak a meccsek, hogy 2-5-8 magyar idő szerint talán a kezdés.
Hát fogalmam sincs, mert nem...
De orosz időben mi lesz a leginkább extrém meccskezdési időpontod? Leszel olyan
9.
meccs? 9 csak, simán?
9. Szerintem lesz Jekatyerinburgban is 9-es meccs, de ha jól emlékszem, 3 órával vannak előttünk. Ha? Meg én úgy emlékszem, hogy a kaliningrádi angol-belga, ami talán ugyanaz a... vagy 1 órával van előttünk, nem, talán 1 órával van előttünk, az is 9 órás.
Ez igen, tehát akkor ilyen éjszakaiban nem futsz bele, ami azért lesz 1-2 óta, de szerintem ennél későbbi kezdésében. Hát,
nem, de nyilván, hogyha megyek a mix zónába, akkor azért az azt jelenti, hogy 9 órás meccsnél, hogy talán egy előtt nem keveredek ki nagyon a stadionból.
Jó, hát ilyen már volt, meg lesz is.
Minden. Volt rá példa, persze. Hát aztán majd meglátjuk, ugye nem tudom, beszéltünk-e így a vegyes zónáról múlt héten. Ugye a vegyes zónát azt úgy kell elképzelni, ezt te tudod, ezt inkább a hallgatóknak mondom, hogy van egy lekordonozott rész ott a stadionon belül, ez általában ott van, ahol a játékosok szépen mászkálnak a csapatbuszra, van, ahol már gyakorlatilag a mixzona végére be is áll a csapatbusz, és akkor egy kordonnal le van választva, a kordon egyik oldalán állnak az újságírók, ők általában ott is mindenféle hierarchia van, tehát ugye nyilván először vannak a tévések, aztán rádiósok, és akkor végén az AC, az a írott sajtó.
És még ezeken a kasztokon mellő is egyébként van.
Hát igen, és akkor mennek el szépen a játékosok, és akkor az újságírók megkönnyökölik egymást, meglegdösik egymást, és akkor üvöltöznek, hogy valaki álljon meg, és akkor aztán egy-egy játékos megáll pár kérdésre, tovább megy, lehet, hogy megáll még 20 méterrel arrébb még pár kérdésre, de nyilván olyan, azt mondom, hogy most hasonlítésen az olyan 80-90% nem szokott már megállni az írott sajtónak, mert előtte már lehet, hogy adott 30 darab interjút, és akkor itt kell ügyeskedni, de hát nyilván itt se lehet exkluzív anyagot kell csinálni, ha csak nem beszél valaki magyarul, amit nem tudom, hogy bárki is beszélne, hiszen ahogy kérdezel valakitől, hirtelen megjelenik különted még 50 ember a diktafonjával, meg a kamerájával.
És már az első kérdés, előbb beleordítanak.
Hát az még jobbik esetben nem, de...
De azért hidd el, hogy de.
De volt már olyan, emlékszem, az még nem most volt, azt hiszem 2010-ben, hogy egy Arsenal-Barcelona meccs után ott Fabregas megsérült, egy nagyon furcsa módon, ő azt mondta, hogy 11-es sugás. Azt hiszem már volt valami hajszárepedés a sípcsontján, és ott 11-esből gólt szerzett, és mondta, hogy úgy érezte, hogy rugás közben nyílt szét a csont, vagy már nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazott, és ott ő jött ki, az arzások közül, és ő nyilatkozott úgy, hogy ő közben mankóval jött ki. És az úgy nézett ki, hogy én már viszonylag korán ott voltam, aztán hirtelen megjött egy kolumbiai tévéstáb, aki a kameráját azt rárakta a vállamra gyakorlatilag. Alul meg nem is tudom, talán spanyolok vagy mexikói riporternő az a másik hónom alatt átvezette a mikrofonját, és akkor amikor így kérdeztem volna, akkor beüvöltöttek spanyolul, és aztán amikor én feltettem angol 3 kérdést, akkor gyakorlatilag majdnem megöltek. Hogy képzelem azt, hogy itt a körülöttem mindenki spanyol, és én angolul kérdezgetek. De hát...
Egyébként a legjobban, hát legjobb mixzónás anyagok, azok szerintem a hollandokkal tudtak születni. Uh-huh. Több okból is, egyrészt bennük sokkal nagyobb hajlandóság volt minden emlékem szerint arra, hogy kiszolgálják az újságírókat. Uh-huh. Másrészt pedig, ami nagyon érdekes volt látni, hallani, meg érteni külső szemlélőként, hogy mennyire partnernek tekintik a holland játékosok a holland újságírókat. Tehát képesek egymással szakmai alapon beszélgetni. Uh-huh. És releváns dolgokba. Tehát mit tudom én, a Robben, és az annak konkrétan személyes fültöni voltam 2008-ban, amikor Robben taktikáról beszélgetett politikai napilapos újságírókkal, tehát a politikai napilapos fotóvatában dolgoznak, és mit tudom én, arról beszélgettek, hogy a 4-4-2-es hadrend, most csak számokat mondom, tehát nem tudom már pontosan, hogy melyikben, de a 4-4-2-es hadrendet, hogyha megváltoztatták 4-5-1-re, akkor az újságíró, illetve Robben szerint ki volt az, akinek volt helye a csapatban, ki az, akinek nem, és mindegyik megindokolta, és abszolút ilyen szakmai alapon folytattak elemzést. Tehát nem ellenségképet láttak a médiában, hanem egy partnert láttak a médiában, és baromi jó volt ezt látni, és nagyon-nagyon tudtam volna, meg tudnék örülni, hogyha ezt átvennék, ezt a fajta mentalitást.
Hát figyelj, itt nyilván nagyon sok...
Tudom, államvilágban életeszem
attól, hogy milyen kapcsolatod van ezekhez a játékosokhoz. Nyilván, amikor a 2014-ben az Atletico, vagy a Real Atletico BL döntő után az Atletico játékosok értelemszerűen nem akartak nagyon nyilatkozni. Arda Turán nyilatkozott valakinek, de mondjuk két olyan újságírónak, akivel azért készfogás meg puszival köszönt. Tehát nyilván ezek olyan emberek lehettek, akik annó a Galatánál gyakorlatilag heti szinten találkoztak vele évekig. Na most, hogyha én üvöltök be egy kérdést neki, vagy megkérem, hogy álljon meg, akkor simán benne van, hogy rám néz, és azt mondja, hogy ki a tökre meg az ember, soha életemben nem láttam, szépen megy tovább. Ugyanúgy Cristiano Ronaldo azt mondta, hogy ne haragudjak, nagyon fáradt, és 20 méterrel később megállt két ászos újságírónak, valószínűleg szintén ugyanez volt, hogy azok ott könyörögtek neki, őket ismerte, megállt. Aztán vannak, de mondom, ez azért jellemzőbb, hogy aki kikapott, azok ilyen kőarccal mennek ki. Hatalmas egy kivétel volt például 2014-ben Courtois volt az, aki ugye Atletico-ból, tehát még megállt a... Ezt azért nem tudom megmondani, mert lehet, hogy a Veszes csapatból is már adtak 15 interjút tévécsatornáknak, és akkor már tényleg tele van a hócipőjük, mire elérnek az írott sajtóhoz.
Ez egészen biztos.
De Courtois például ő megállt az írott sajtónak viszonylag hosszasan, BL megállt a briteknek, Modric megállt ott a horvát kontingensnek, akkor 15-ben én úgy emlékszem, hogy a Juventus játékosok közül az írott sajtónál egyetlen egy ember állt meg, és ő nagyon sokáig nyilatkozott, az pedig Gianluigi Buffon volt. Ott Evra és Pogba nevetgéve felszállt a buszra, a Barcelona játékosok közül sem nagyon már ott Messi meg Rakitic a gyerekét hozta, Rakitic is mutogatott a gyerekére, hogy sorry, de izével fáradt, meg megyek. Xavi az csak ott lóbálta az arcunkba a BL trófeát, ami egy teljesen szürreális érzés
volt. Miért nem hoztátok el, vettétek el tőle?
Nem, vagy Dani Alves az hozott magával valami, nem is tudom, hogy hívják ezt, Bluetooth hangszóró talán. Nem akarok hülyeséget mondani.
Én nem fogok kijavítani, mert fingom.
Hát egy ilyen hordozható hangszóró volt, és ahogy odaért a sajtósokhoz, felnyomta max hangerőre a zenét. De úgy, hogy kb. Ilyen fül siketítően, és akkor ott átsétált közöttünk. És akkor ott azt hiszem Neymar meg Suárez volt még, aki így megállt a végén. Meg ott volt talán még Fermálán, aki mondta, hogy mit mondjak, nem játszottam semmit az egész idényben.
Egyébként ami még nagyon szükséges ehhez, és azért az óriási baj, nyilván is a játékosok is ettől megyek elő, hogy legyen egy egyéni, egyedi kérdésed. Az tapasztalatból lehet tudni. Tehát, hogyha ugyanazt a kérdést tudja mindenki föltenni, már pedig azért az átlag sajnos ugyanazt teszi föl, amire előtte már 10-szer válaszoltak legalább aznap este.
Hát igen, ez mi volt
azért, a akkor azért nem csodálom azt, hogy tele van a tökük az egésszel. Tehát ez tényleg olyan, hogy nem tudom már melyik világversenyen láttatél, hogy milyen érzés volt belül. Ez volt 10-ből 9 kérdés. 10-ből 9 az első kérdés a sportolók. Ne hülyeskedjünk már, tehát ha látod azt a nyomorult futamot, vagy látod azt a nyomorult versenyt, föl kell tenni egy olyan releváns kérdést, ami nem untatja halálra a kérdezőt se, meg a válaszolót se.
Persze, nyilván. De hát azért meccs után ugye reflexből az ember mindig arra próbálja reagáltatni az embert, hogy na, és mi történt a meccsen. De nyilván.
De ezt föl lehet úgy is tenni, hogy ez a kérdés olyan legyen, hogy arra akarjon válaszolni.
Persze.
Ami történt a meccsen kérdés, ez a sablon kérdés, amit bazán megkap 10-szer előtte, és mit mondjon még rá? Akkor inkább azt mondom, de hogy állok én már meg.
Hát ez így van, de nyilván nehéz. Hát volt azért szintén BL döntőben is, hogy át mellettem egy lány újságíró akkreditációval, és jött Neymar, és akkor megkérdezte, hogy ez kicsoda. És akkor nem tudtam mit mondani, mondtam ki Neymar, és akkor megkérdezte, hogy csinálnék egy közös fotót vele. Mármint, hogy ő róla meg Neymar, és mondtam ki, hogy hát ne haragudjon, de én éppen dolgozom, és szeretnék vele beszélni, hogyha lehetséges, hogyha nem tudok vele beszélni, akkor esetleg próbáljuk meg, de hát nekem meg sem fordult ez a fejembe. Én mix zónában
egyébként ezen a téren nagyon gyorsan át kéne venni az amerikai szabályzást. Tehát ebben a szempontból a kedvenc történetem az a főnökömé, akit majdnem segbe billentettek. Talán egy All-Star game-en, ahol aláírás kért valamelyik játékostól, ott aztán tényleg a sajtómunkás két dolgot nem csinálhat, aláírást, egy fényképet nem kérhet, illetve készíthet a játékossal, tehát fényképet, hogy közös képet nem készített. Emlékszem, amikor kim voltunk Chicagóban 2007-ben, 3 hétig, és akkor a Box VB ürügyén, és akkor jártunk mindenfajta meccsre, tehát a Blackhawksnak a meccseire, meg a Bullsnak a meccseire, és olyan akkreditációnk volt, ami jó volt a öltözőbe is, tehát bemeltünk még az öltözőbe is adott esetben, de az meg volt mondva, és azt minden meccsre elkülönködötték, amennyiben elkapnak bennünket azért, hogy aláírást kérünk, vagy izét fotózkodunk velük, akkor nem csak arra a meccsre veszik el a tuccot, hanem úgy hosszabb időre is nem kiváltott személyek leszünk itt a United Centerben. És igen, ez így van rendjén.
Az a baj, hogy egyébként most már a mai világban nekem nincs olyan iszonyatos nagy bajom azzal, hogy valaki fotókat csinál, csak ne az legyen az elsődleges. Sajnos, BL döntőkben láttam, és most nem is magyar újságírókról beszélek, hanem hogy ez volt gyakorlatilag, bejött a mixzónába, nem is tudom, hogy egyébként újságíró volt az ember, vagy sem. Tudta, nyilván tiszta volt, hogy 99% esélye van rá, hogy nem áll meg neki senki nyilatkozni, de csak beállt a végére, és akkor csak mondta, hogy selfie, és mondom, basszus, itt elsőlegesen az ember azért van ott, hogy dolgozzon, és ne azért, hogy fotókat készítsen a játékosokkal. Lehet, csak először próbáljuk elvégezni a feladatot, aztán, hogyha nem sikerül, akkor nem sikerül.
Hát igen.
És azért ilyenkor az ember iszonyatosan kiváltságos helyzetben van. Nem azért, mert ott mennek el tőle egy méterre ezek a játékosok, hanem azért, mert tényleg ez a munkája, hogy közel legyen hozzájuk, és próbáljon velük beszélgetni. Azt nem mondom, hogy én is teljesen bűntelen vagyok selfie ügyben. Én talán most át kell gondolnom.
De jó, édes Isten, ezt kívül, én nem csináltam selfie munkaidban sohasem senkivel.
Én hiszem 2-3-at csináltam.
Tavaly, nem mint a munkán kívül, sokat csináltam volna, de...
Tavaly gyermekkorom kedvenc játékosával nem tudtam megállni. Hát először megkérdeztem, hogy nyilatkozik-e. Aztán mondta, hogy sajnos nem, de ott nem tudtam visszafogni magam, Ellen Shearer volt. Mert ugye hozzá kell tenni, hogy ugye a tévék azok nagyon sok volt játékost foglalkoztatnak, és ők is, ha nem is feltétlenül ott mozognak a sajtószobákban, a stadionban, ahol az újságíró, ugye a lelátónők is nagyjából ott ülnek, ahol a többi újságíró, de ők meg ugye teljesen testközelben vannak, ugyanígy próbáltam sikerülni beszélni Arsène Wengerrel pár szót, de hát ugye itt ilyenkor meg az a válasz, hogy ne haragudj, de XY csatornának dolgozom, és ők azért fizetnek nekem egy zsák pénzt, hogy én csak nekik, és csak itt, és csak most. De
nagyon meglepő egyébként ez a fajta rendszer. Én emlékszem rá, én ugye 2008-ban voltam, meg 2002-ben, meg 2000-ben világosan ilyen, tehát nem napjainkban. Akkor még ez a fajta szektor exkluzivitás nem volt meg a szakértőknél.
Ja, a szakértőknél?
Ott arra emlékszem, hogy akikkel beszéltem, benne volt, John Barnes biztos benne volt, Giru biztos benne volt, Dél-Koreában Bum Kuncsa biztos benne volt, aki azért ott...
Németül beszélt?
Aha. Nagyjából isteni rangban volt akkoriban éppen, így szakértőként. Most érted, erre a háromra biztosan emlékszem, aki így benne volt, és olyan nem nagyon volt, aki azt mondta, hogy...
Lehet próbálkozni, lehet...
Fenébe.
Nekem se volt, tehát nyilván ezeknél az emberek...
Bocsánat, inkább azt mondom, olyan sem volt, aki a szerződésre hivatkozott, értve neki, én ott a...
Nekem senki nem, szerencsére nem volt ilyen szempontból rossz tapasztalatom, mindenki nagyon kedves volt, sőt, Phil Neville az gyakorlatilag elszaladt előlem, kis túlzással szegény, de olyan kedvesek, meg udvariasak voltak, biztos nem én voltam az első ember, aki oda ment hozzá. Simán benne van az is, hogy lehet, hogy csak azért nem akarják, mert tudják, hogy ott ülnek 200 újságíró között, és hogyha ott egynek nyilatkoznak, akkor többi 199 is oda fog menni hozzájuk.
Ebből a szempontból a kedvencem, az oké, tudom, megint német beütés, de Gerhard Mayer Vorfelder volt 2002-ben, ugye már szerintem már csak a döntő előtt, az már döntő előtti nyílt edzés volt, és ugye negyed óra
igen.
volt előtte, és akkor kínott lébet szóltunk le által, és akkor megjött a német elnök. Ugye nem túl sok világbajnoki rutinnal felvértezve oda mentem hozzá, hogy bocsánat, ezért ki vagyok, ez vagyok. És így válaszolt egy kérdésre, és akkor jött a negyed órás bimbam, jöttek a nagyobb darab emberek, hogy akkor húzzunk ki, és akkor így nyilván Vorfelder érezte azt, hogy a kisfia most akar csinálni valami interjút, és akkor mondta, hogy ő maradhat.
Aha.
És akkor így tök jó érzés volt, hogy ha dolgozni akarsz, és tényleg nem az a célod, hogy ellopd a németek, vagy bárkinek a taktikáját, akkor ez lehetséges. Persze ebből a szempontból ugye Blatter is ugyanígy volt, csak az Budapesten a magyar-német jubileumi meccsen, hogy bemásztam a díszpályba, tudom, még a Soma küldött be, hogy menjek oda, hát ha hajlandó lesz. És akkor felmásztam a díszpályba, és oda ment a Blatterhez, meglátott két biztonság, ez így lefelé, én így nem tudtam, hogy mi az Isten legyen, és akkor Blatter mondta, hogy oké, maradhat, és akkor hajlandó volt 5 percet.
Aha.
Így nyilatkozni. De hát a legpufátlanabb interjú készítés az biztos, hogy Imre Matyi vitt el a Prímet nyugodjék békébe, tehát ő tényleg bárkihez oda ment, és a maga,
aha,
mondjuk itt egy szokatlan stílusában a kérdésig tudni, hogy eljutott bárkinél.
Hát majd meglehetjük. Ugye szerintem nyilván van a játékosok részéről egyfajta bizalmatlanság is az újságírók felé, főleg minél ismertebb egy játékos, szerintem ez annál nagyobb joggal, mert általában annál több hülyeség jelenik meg róluk a sajtóban. De az az érzésem, hogy valahol ezt a klubok is súlykolják beléjük a különféle kommunikációs tréningeken, és akkor így jutunk el odáig, hogy ilyen tényleg egy ilyen sterilizált környezetben, ami egy ilyen frissékkel teli tartalommal lehet csak megtölteni.
Hát igen, de ugyanakkor ezzel az a baj, hogyha megnézed a másik oldalon ülőket, akár mondjuk csak szakértőket itthon vagy külföldön, erre a részre is sokszor igaz ez. Tehát
persze.
Biztos, hogy tudunk olyat mondani, ahol kicseréled a csapatneveket, és akkor azt nem, mit tudom én, nem a tanganyikai bajnokságról szól, hanem a zimbabweiről mondjuk, és akkor csak a csapatneveket cserélted ki.
Igen.
Benne. Tehát azért ez is igaz, hogy szerintem azért, hogy ebből egy jobb rendszer legyen, azért tuti, hogy mind a két oldalnak kellene tennie. Tehát és az is biztos, hogy ha mondjuk téged ugye nem láttalak így világversenyen munkaközben.
Hát mivel még nem voltam, úgyhogy meglepődtem volna.
Ja. De nagy meccsen se, akkor inkább így mondom. De mondjuk láttam akivel mész, ugye a Petit, és oké, az se normális, amit csinál, őse, hogy gyakorlatilag minden anyagra már túl készüli magát.
Hát igen, bár nem tudom, én lehet-e túlkészülni egy anyagra, bár most megmondom őszintén, kicsit azért úgy érzem magam.
Túl sok, tehát nem tudsz annyi információt belesülíteni egy anyagba, mint amennyi információ a fejedben benne van.
Ezt akartam mondani, biztos. hogy valamilyen szinten ezt érzem most magamon, hogy mint mondjuk egy szigorlat, egy vizsga vagy egy érettség előtt, amikor az ember megpróbál minél több információt belepasszírozni a fejébe, és most úgy, és aztán előtte úgy érzi, hogy hű basszus, hát ebben nem sok ragadt meg, aztán ez majd szépen visszajön úgy közben. Hát de nyilván azért felkészülőség a Petinél nehéz alaposabb embert találni, úgyhogy van benne azért egy elég erős kalandvágy is.
Mélyessel vagy a Ricsikével zárnám össze egyébként, nagyon szívesen. Na. Kalandvágy mondjuk egyikbe sincs.
Én inkább óvatosabb duhaj vagyok, és akkor inkább ilyen hülye helyzetekbe keveredek, hogy úgy jutok be olyan helyekre, ahol nem is lenne szabad, hogy itt teljesen véletlenül, mert mit tudom én, azt mondja a biztonságért, hogy menjek jobbra, félre hallom, és akkor elmegyek balra, és akkor hirtelen ott találtam magam a EB csoportkör sorsolásán az VIP konyhán a szakácsok között, és aztán utána a szerencsétlen biztonságért iszonyatosan leteremtették, hogy mit keres itt ez az ember. Pedig ez a veszély nem fenyegetett, hogy megmérgezem mondjuk a díszvendégeknek a vacsoráját.
Ettél legalább?
Nem, de nyilván nem vagyok ilyen evőgép, tehát én általában, ha lehet ezt mondani, loser vagyok, tehát én az ilyen kajálós részt azt általában szintén megvárom, mire elvégzek minden munkát, amire általában nem szokott semmiféle étel, vagy nem tudom,
ugye a BL döntőn ott egy időben pólókat adtak, ott is mire végeztem a melóval, oda mentem az Orfa sajtósokhoz, és akkor mondták, hogy meg...
Ilyen repi cucc, az nekem nincs is.
Hogy a lefújás után fél órával elvitték az összes pólót, amire fejenként egy van, és akkor gondoltam magam, hogy akkor itt megint sok embernek meg volt a prioritása, hogy az volt az első, hogy a lefújás után oda. Amit egy dologra szoktam mindig odafigyelni, hogy mindig víz legyen nálam. Nagyjából ennyi az iszonyatosan.
Hát, hogy a repítetőkben soha nem figyelek oda, az biztos, de mindent megveszek, ami kell, és nem
szoktam, nem tudom, BL döntőn így néztem, hogy a gyereknek venni ezt, vagy azt, nem is magamnak, de olyan iszonyatosan túl vannak
ára az a dolgok. Tudom, hogy egyébként, hogy ha tart a tendencia, hogy a sajtóhely irgalmatlan drága kaja. Hát az már 2002-ben döbbenetesen drága volt, amikor két ilyen kis háromszög alakú kenyér volt betéve egy dobozba, amit most is lehet kapni szendvics álnéven, és az már akkor, mondom, 2002-ben a sajtóhelyen ilyen 2-3 ezer forint.
Hát mondom, én ezzel nem
laksz jól vele.
Nem kattogok ennyire, tehát az nekem mindig ilyenkor
tudom, mi a jobb? Menjél ki, és egyél ilyen utcai büfébe, vagy ilyesmi.
Nekem az étel az csak ilyenkor azért fontos, hogy gyakorlatilag fizikai szempontból, hogy legyen energiám, ne az legyen, hogy
kedvenc kajámat azóta se találtam meg. Az Koreában volt, talán Tegu-ba vagy Incheon-ba, már nem emlékszem rá melyikba, kettőbe. Stadionból kimentem, át a Gólyahidon, és akkor ilyen utcai büfébe csirkeszárnyat ettem, eddig ugye semmi extra, de mellé volt valami olyan elképesztően finom mártás, amit azóta sem tudtam sehol sem megtalálni. És érted, jól laktál vele, nem hagytad ott inget, gatyád.
Aha.
Csak ott az a giroszos.
Aha.
Körülbelül.
Hát nyilván egy ilyen helyzetben, most bocsánat, hogy mennyit beszélünk a kajáról, illetve nekem is az, hogy az evés része egy ilyen eseményen nekem az ilyen szükséges rossz. Tehát,
igen, azért ez rengeteg időt tud elvenni.
Vagy az, hogy az evés, kajakeresés, utazás, ezek mind ugye olyan dolgok, amivel nem haladsz, nem végzed a munkádat, viszont viszi az időt.
Tudom, mi lesz még
hát ezeket durva? Próbálom mindig minimalizálni. Kedves feleségemnek átküldtem az úti tervemet, és így írt vissza valamit, nem nagyon értett. Azt mondja, hogy lehet az, hogy te 7-kor felszállsz Szentpéteron, és 7:25-kor leszállsz Kaliningrádba. Hát mondom úgy, hogy gyakorlatilag visszafele utazom az időben, és akkor az 1 óra 25 perc, de csak 25 perc papíron.
Ja. Az íze lesz még durva, és az tényleg érdekes lesz látni, hogy eddig bárhol voltam, a sajtóhelyek létszámát nem sikerült eltalálni megfelelő mennyiségűre.
Tehát mindig kicsi volt?
Aha, igen. Tehát mindig nagyon-nagyon fontos volt, és például Petivel rengeteg szemben mentünk úgy valahogy odaérni nyitásra, hogy legyen helyed délutára is, és aztán úgy elmenni dolgozni.
Hát ezt nem tudom, mert az UEFA-nál ott nem az van, hogy bemész, és akkor mit tudom, van 300 sajtóhely, 300 akkreditáció, és bemész, és akkor ülsz, hanem ott gyakorlatilag kapsz még egy meccs. Úgymond meccs jegyet is, ami ott van az, hogy 38. sor,
de az egy dolog, hogy kiűsz a lelátóra, de én nem a lelátóra beszélek.
Ja, hogy lent? Ja, aha. Hát igen, az problémás.
Lelátó az nem több, mint ahányan bejutnak a meccsre. A izé durva, tehát a média centerben lévő helyek száma durva.
Igen.
Hát az alulval lőve elég csúnyán.
Az időnként
és ugye,
problémás, de hogyha fel tudsz ülni a lelátóra, akkor én felszoktam ülni a lelátóra.
Ma már nincsen ilyen gond, hogy itt wifi meg minden ilyesmi. 2002-ben még ugye nem nagyon létezett, még a távol-keleten se ilyen, hogy wifi. És következőképpen néztek ki az internetezések a hőskorban. Telefonzsinót kellett szerezni, azt Matyi lopott mindenkinek, akinek kellett. És akkor...
Nem én.
Nem te. Igen. És akkor volt egy ilyen telefonzsinór a VB elejétől a VB végéig, és akkor amiket látszik az utcán telefonfülkék, ahhoz hasonló telefonos izék voltak letéve, ilyen négyesével, hatosával egy asztal, tehát a 4-6 férőhely, egy ilyen izé jutott rá.
Aha.
És akkor az volt a cél, hogy reggel egy olyat elfoglalni.
Aha.
És akkor bedugni a kábelt, és onnantól kezdve volt, mert de ha jelent nem volt, akkor meg voltál lőve végig, és akkor a több száz sorstársra együtt kellett várni arra, hogy az ott meglévő 4-6 gép, az felszabaduljon, és akkor ott tudjál netezni, és akkor 5 perc alatt nyomtass ki mindent. Mert akkor még az ilyen belső információs rendszerek sem úgy működtek, mint ma, akkor nagyon emlékszem rá, hogy minden meccsről egy órával a lefolyás után jött ki egy olyan rész, hogy 3-3 nyilatkozat mind a két oldalról, és abból legalább 2 tök érdektelen volt. Uh-huh. És ugye ott nem ott időben az itteniknek nagyon jó időben volt ez a VB, tehát tök könnyű volt estig megcsinálni. Ott viszont ezt ugye kihasználták, hogy ott kint nekünk kicsit tovább kellett melózni. Tehát, ami nekünk ott hajnali 2 volt, az itt még vastagon 8 óra volt az eltolódás, akkor az még itt este 6 volt, ha jól számolok. És ez gond nélkül telefon, akkor még kéne ezt írni, vagy bármi ilyesmi. Szóval mondom, a sajtó, arra azt érdemes belőni, hogy hányan vannak ott, és hányan vannak a Media Centerben, hogyha a meccsre mész. Bár hogyha ilyen road movie-kat, meg ilyeneket csináltok, akkor nyilván le van sajnálva az egész, mert akkor megcsináljátok, aztán felültek a látóra helyetekre, ezt csokkol.
Persze, hát majd ezt meglátjuk, ez... Mert nyilván, ahogy...
Azt sajnálom, hogy nem autóztok, mert abban mindig van kaland.
Hát az biztos.
Tehát abban mindig van kaland. Koreában volt az, hogy ugye tapasztalatlan magyarok, ugye láttuk azt, hogy autópálya fölött kamerák vannak, de nem világított, és akkor az utolsó nap oda mentünk a újságírók mellé kirendelt idegenvezetőhöz, akiről addigra már tudtuk, hogy járt Magyarországon, és Tokaj az egyik kedvenc helye. Ugye, középkorú hölgy volt, és akkor megkérdeztük, hogy bocsánat, mit vagyunk 20-valány napja, de azok a szarok ott fönt a autópálya fölött, azok mik? Mondták, hogy hát videokamerák és ugye forgalmat néznek. Jó, ezt nagyjából sejtettük, de hogy mikor működnek, mert egy ideig szemrevételeztük őket, és semmilyen olyan izé nem látszott rajta, hogy ezek belenjenek kapcsolva, mert se nem világított, se semmi. És ott nem is kell világítani, azok folyamatosan be vannak kapcsolva. Be vannak kötve a rendőrség, azok, hogy akkor most meg kell nézni, hogy ez a két autóm, mi a helyzet, hogy a rendőrségtől hány ilyen izére van hitelesítve, hogy hány büntetés fog mi fizetni, amikor ezt visszaadjuk a kölcsönzőben. Mondták, hogy azt is mondta a néni, hogyha visszaviszik a kocsit, akkor ott vár bennünket a büntető célba adott eset, vagy a külföldi állampolgárok vagyunk. Oké, és akkor mondta, hogy jó, akkor megkérdezi, és akkor az enyémben nem volt semmi. Na de a Imre Matyén azon volt 3 folyamatos buszsávos haladás, nem tudom én hány gyorshajtás, meg szaváltalan előzés, minden. És akkor mondta, hogy hát ez egy kicsit drága mulatság lesz, mondta, hogy nem számít. A párgyi címemet adtam meg, ahol 20 éve nem jártam. Tehát, és akkor így lett megúszva az egész. Japánban már nem vezettünk, de Koreában ott 4 hétig keményen vezettünk. Tehát azt képzeld el, amikor ott vagy a mész a VB-re, és akkor a Pajor Gyulai Lacékkal mentünk be 3-an, a Laci, Dénes Tamás, meg én a Szőli reptérről a szállásra. Annyit tudtunk ott 3-nak, hogy a Laci meg a Tamásnak a hátsó ülésre fértek be, így lapjával.
Aha.
És akkor a Pajornál volt egy térkép, és akkor azzal navigált a reptérről befelé. Én ugye életemben először vezettem automata autót, úgyhogy le is fulladt azonnal minden, másodjára csikorgó kerekekkel elindultunk. És akkor tök jól mentünk, Laci hibáltam a navigát, mondom, egy ilyen sima kis ilyen budapesti utcatérkép volt kb. Amivel benavigáltam a reptérre. Beértünk Szeúl belvárosába, és akkor basszus, 6 sávos körforgalom. Mondtam, itt én most akkor. 2 választásom van, vagy föladom, vagy bemegyek, körbemegyek, és akkor a világon mindenhol tudok vezetni. Aha. És akkor az utóbbi volt, és aztán olyan szintű fasz a navigálás volt, hogy az utolsó kanyart rontott el a Laci, ott jobbra kellett volna menni, és balra mentünk. Ez azzal járt, hogy bejutottunk Szeúl szegény negyedébe. És mondtam, hogy na, akkor ablakot fölhúzni, de tényleg azt képzeld, egy szűk utca, egy autó fér el, és ülnek a különböző arcú emberek a ház előtt. És oké, ebből nagyjából kilavíroztuk, átmentünk és megérkeztünk oda, és mondtam, mindenhol mertem vezetni Koreába.
Hát figyelj, azt, hogyha engem esetleg valami közlekedési kihágásért fognak keresni Oroszországban, nagyon rosszat jelent, mert tömegközlekedésre fog utazni, meg repülővel.
Aha.
Tehát az már inkább lehet, hogy valami túlszejtés kategóriába
jegyeket, béleteket kérnek, akkor mi lesz a válasz?
Sta. De majd meglátjuk, hát nyilván ez egy olyan munkaélmény, ami akkor viszi az embert magával, és az, hogy...
És nem fogod észrevenni ám azt, hogy 4 órát alszol.
Igen, azt mondom, hogy pont az, hogy ez 35 napon keresztül, ez valószínűleg nem fog gondot okozni, annyi, hogy azért tényleg pont ezért kell.
Tudod, mikor lesz
szar?
Figyelni
magát az embernek, hogyha mondjuk jön egy szünna, akkor
lesz az.
Ne zuhanjon meg.
Ott vagy... Ha tényleg azt mondom, hogy találjátok olyan elfoglaltságot, hogy dolgozzatok akkor is valamit.
Hát akkor is dolgozni kell úgy, hogy hiába van szűnnapot, tehát anyagot akkor is
tényleg menjetek, és adjatok ugyanannyi anyagot, mint addig, mert...
Hát ez így is lesz.
Ott nem szabad leállni, mert akkor utána baromi nehéz lesz újraindulni. És aztán az igazi üresség az egyébként a döntő más napján lesz. Amikor leadjátok az utolsó anyagot, és akkor most mit csináljuk?
Szerintem az lesz, hogy leálltuk az utolsó anyagot, basszus, rohannunk el a reptére.
Egyből jöttek, döntő másnapján vissza?
Aha. Úgyhogy majd meglátjuk.
Na nekem ilyen nem volt egyszerűen.
Szerintem azért sanszosabb, hogy azért sok anyagot majd megcsinálunk a döntő után még éjszaka.
Aha.
Már nem tudom, mikor indul vissza a gépünk, de majd meglátjuk. Ez most teljesen részletkérdés. Úgyhogy mondom, emiatt nem aggódom egyedül, talán egy kicsit a nyelv miatt, de nem, eddig se vesztem el nagyon sehol. Tehát azt mondom, hogy Portugáliában voltam, portugálul is körülbelül annyit beszélek, mint oroszul, nem sokat. Sőt, szinte egyáltalán nem. És valahogy minden élethelyzeten átverekedtem magam, tudom, hogy más országok, más kultúra, de azért nem úgy megyek neki, hogy határtalan rettegéssel, hanem inkább izgalommal és kíváncsisággal.
Beszéltünk eleget most már ilyen olyan részre, amit talán így a képernyő túloldalán ülők nem nagyon hallotta, tehát talán ez is érdekes volt, de még múltkor tettünk egy olyan ígéretet, hogy megmondjuk azt, hogy melyikünknél ki a 4 elődöntős mondjuk a VB-n.
Hűha!
Kezdjed,
basszus. Kezdjettem, mert én ezt így kvázi el is felejtettem.
Ahhoz képest, hogy meg is beszéltük vasárnap.
Hát igen, azért van dolog.
Na. Hát figyelj, én azt mondanám, hogy német, nem néztem ágat. Tehát azt...
Na hát igen, itt bukhat a dolog.
Oké, de basszus, az ágat mondjuk max. Az ideig érdemes nézni, szerintem a 8-at döntői után úgyis borulhat nagyon-nagyon sok minden. De mondjuk akkor német, spanyol, francia, és azért se rakok be azért Európán kívül. És akkor legyen egy meglepetés, és legyen mondjuk benne Belgium.
Tehát kiadtad a brazilokat és az argentinokat.
Ki? Tudom, majd most kapok érte, de valamiért azt érzem, hogy nem.
Aha.
Az is simán menne, hogy 4-ből 0 lesz, azt is alá tudom jönni. De azt azért ezzel behiszem el.
Én a németeket azt tartom, mármint hogy igen, ők is. Én valamiért az argentinokat is, ami szerintem a mostani csapatokat nézett, az már talán meg egy kicsit meglepetés kategória lenne. Szerintem a brazilok. Fene lesz a negyedik. Hát legyen a francia.
Nekem a franciák az utóbbi időben.
Bár az én egyébként tartok tőle, hogy itt valahogy akkor valakinek majd csoport másodiknak kell lennie, hogy ez összejöjjön.
Nem, ezért nem néztem ágat már most számolgatni. Nyilván majd ott lesznek matek tanárok, amikor oda jutnak az utolsó fordulóba. Na akkor nekem az, hogy elkerüljem a brazilokat a 8-t, akkor most ki kell kapnom. Ott, aki ilyenre ráérez, az tipmixen kaszált olyanokat, hogy rossz lesz nézni. De tényleg, tehát ez brutális. És Thomas Müller utolérje Klózét.
Mennyi kell neki? 4 gól?
5, azt hiszem. Olyan.
Nem.
Tehát nem rúg 5-öt a Müller ezen a vében.
Nem, ezt nagyon határozottan érzem.
Jó. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy tud-e megint úgy játszani, hogy sorozatban harmadik VB-jén szerezzel annyi gólt, ami a gólkirály lehet. Ugye a második, tehát az előző VB végül nem ő lett a gólkirály, tehát a gólpasszok miatt, ha jól emlékszem.
Így van.
De hát az akkor is durva, hogy egy nem tipikus befejező csatár ilyet első és második világbajnokságán ott volt a tornán legtöbb gólt szerző játékosok között. És ugye most, és simán benne van Müllerben, hogy még egy világbajnokság, akkor ez azt hiszem 32 még csak Katarban, ha jól számolok.
És 90-es, ha jól emlékszem.
És simán benne van még, hogy Katarban ennyi idősen ott legyen. Tehát neki valami olyan szerencsés genetikai adottságai vannak, hogy nem tűnik fel rajta az, hogy amortizálva lenne.
Nem, egyáltalán nem. De 5 gólt szerintem nem fog szerezni.
Ki szerzi a legtöbb gólt a VB-n?
Jó kérdés. Nem rávágtam a spanyolokat, mert ugye ott elvileg...
Játékost mondja, ne csapatot.
Ja, játékost.
Ahogy is feltettem a kérdést, persze, hogy ki ez a gólkirály, majd nem jutott eszembe.
Hát...
Jó, az is mérem. Sztár lesz a gólkirály?
Igen.
Vagy olyan, akit annyira
nem is. Nekem van még Griezmann ugrott be egy kapásból. Uh-huh. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a franciák VB-t nyernének.
De most az is, most elkezdtem gondolkodni, hogy mikor volt legutóbb a gólkirály, egyben világbajnok is. 14-ben nem. 10-ben nem. 2006-ban nem. 2002-ben.
Igen, Ronaldo.
Igen, akkor fordult legutóbb elő, hogy valaki gólkirályként világbajnok is tudott lenni.
Így van. Hát nem olyan gyakori, úgyhogy kiderül, hogy így lesz-e. Nem tudom, Neymartól mit vársz?
Rossz érzésem van azt illetően, hogy utazni fognak rá, és nem vagyok benne biztos, hogy végig tudja játszani a VB-t. Uh-huh. Valamiért ez az, ami vele kapcsolatban mindig eszembe jut, és dacára annak, hogy nem szurkolok a braziloknak, baromira nem örülnék neki, hogyha így lenne. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy nem lenne szabad ilyenfajta vadászatot, meg hasonlókat.
Csak 10-ben David Villa társgól a király lett. Csak
de 10-ben Müller volt.
Ja, igen, mert ott is a gólpasszok döntöttek.
Igen, 10-ben Müller volt, 14-ben pedig Rosszett. Müller, biztos, hogy Müller volt 10-ben, 100%.
Aha.
14-ben meg ugyanilyen okokból nem lett az. Hogy a FIFA valamiért eltörölt a
gólt. Akkor ott ugye úgy volt, hogy kevesebb meccsen szerezte a Müller ugyanannyi gólt.
Nem tudom, de az, hogy ő nyerte meg az a gólt, de most az biztos. És 14-ben meg biztos, hogy 14-ben biztos, hogy nem ő.
Nem ez volt, az biztos. Hát jó, azt hiszem itt lassan...
Elköszönünk. Aztán meglátjuk, hogy a technika mit engedélyez a Szovjetunió Magyarország vonalon.
Ha engedélyez valamit, akkor...
Akkor biztos, hogy jelentkezünk, de hát...
Akár nyilván... a jövő héten is, persze ezt nem ígérjük.
Főleg a Matyi miatt nem.
De...
Azért dolgozni megy oda, aki nem... Nem olyan naplopást rendez, mint amit adott esetben mi fogunk itthon a VB meccsek környékén.
De... Legközelebb... Bő egy hónap múlva, másfél hónap múlva szerintem biztosan találkozunk, hogyha máskor...
De azon leszünk, hogy ne a VB után legyen legközelebb.
Jól, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.